Cseriné Szeredai Andrea vagyok, és tanúságtételre jöttem, mégpedig azért, mert az életemben nagy változás történt. A Szentlélek szeminárium és a gyógyító szeminárium hatására, amely által megváltozott a vallásos életem, a vallás gyakorlatom. Elmélyült, az Úr megerősített, és érzem a küldetést, amit rám bízott. Életemben mindig jelen volt, és van az Isten. Születésemtől, keresztségemtől kiválasztott, megáldott, és magához vonzott. Vallásos családban születtem, és hiteles keresztülők tartottak a keresztvíz alá. Szüleim nagy gondot fordítottak vallásos nevelésünkre. Négyen vagyunk testvérek. Vallásos nevelésünket életpéldájukkal is támogatták. Mindketten katolikus családból származnak, és katolikus vallásban nőttek fel, szentségi házasságban éltek. Imádkozni így otthon a családban tanultam. Itt a kötött szövegű imákra gondolok, később hitoktató papoktól tanultam másképp is imádkozni. Az ima a családban mindennapok közös része volt, főleg amíg kisebb gyermekek voltunk. Ez a családnak egy közös imája volt. Nagyon szerető családban nőttem fel, ahol minden gyermeket nagyon szerettek, úgy gondolom, és ez nagyon fontos dolog volt számomra. A 70-es években a 9. kerületben laktunk, és ott jártam általános iskolába, és készültem fel az első áldozásra Szabó János atya keze alatt a tisztviselőtelepi magyarok nagyasszonya templomban. 1974-ben emlékeim szerint itt csak 6-an voltunk első áldozók. Azt gondolom, mindig is lelkes voltam, és nagyon szívesen jártam a hitoktatásra is, ugye, mert ebben az időben nem az iskolában, hanem a templomban volt a hitoktatás, és mindig papok tartották a hittanórát. Nagyon jó volt, hogy felnézhettünk a papokra, és nagyon szoros kapcsolatunk volt, személyes is, és a családdal is nagyon jó kapcsolata volt az atyának. Ez nagyon megerősítő. Felnőtt koromban tudtam helyre tenni az első áldozásnak a dolgát, amikor a legkisebb gyermekem első áldozott, hogy a gyermekek nem nagyon értik meg, hogy mi is a szentostya, hogy a szentostya maga Jézus Krisztus. Ezt, ha túl fiatal a gyermek, nem tudja érteni, csak később értjük meg. A szentostyának attól még van meg szentelő hatása, hogy nem olyan értelemmel vagy olyan hittel veszi magához valaki, tehát biztos, hogy megszentelő az én hitem szerint. Ezután elköltöztünk Kőbányára, mert hogy a 4 gyerekes család ott kapott szociális lakást az újonnan épült házsorban, és így kerültünk a Szent László plébánia templomba, ahová jártam 6.-7. koromtól kezdve egészen a gimnáziumi évek alatt is szentmisére, illetve hitoktatásra. Tomanovics József atya keze alatt készültem a bérmálásra. Ő az atya, aki már egy népesebb hittanközösséget tartott össze, és szélesebb körű társaság volt. Ebben az időben határoztam el, hogy a Szentendrei Ferences gimnáziumban szeretnék tovább tanulni, amit aztán a szüleim meg is engedtek. Tudni kell, hogy az 1980-as évek elején még a szocializmusban és az úttörő csapatokban volt a gondolkodás, tehát az, hogy én oda járhattam, vagy oda kerülhettem, Az biztos, hogy az Úr akarata volt. 17 évesen részesültem bérmálásba, de ez nem hozott áttörő változást lelkileg. Úgy gondolom felnőtt fejjel, most, akkor nem voltam elég érett rá, hiszem viszont, hogy a szentség által közvetített kegyelem bennem élt. Itt megemlíteném, hogy a Szent László templomban volt díszítő az én bérma anyám, aki vállalta a kezességet, és ő megajándékozott engem egy olyan szolgálattal, ami aztán később sok örömet és sok tanúságtételt jelentett nekem, mégpedig, hogy a virágdíszítést ő mesterfokon csinálta a Szent László templomba, amibe bevont. Sőt, még a liturgikus előírások betartására is megtanított. Gondviselő szeretetét életem során sokszor megmutatta az atya. Könyörögtem hozzá, és kérésemet teljesítette túlcsorduló mértékkel. Például ugye említettem, hogy a ferenceseknél tanulhattam a szocializmusban. Onnét voltam világifjúsági találkozón Rómában, 1985-ben. Ahol is második János Pál pápa megáldott engem a pápai fogadáson. Ez egy olyan ajándék, ami meghatározza a kiválasztottságot számomra. Tehát, hogy az Úr kiválasztott valami feladatra, ez számomra egy értelmű lett. Érettségi közben költöztünk megint, Kőbányáról Zuglóba kerültem. Ugye ilyenkor van a pályaválasztás, egy talán isteni beavatkozásra, valamint az osztályfőnököm erős nyomására kerültem egészségügyi pályára. Kezdetben én kertész szerettem volna lenni, de az egészségügyi pályán, mint védőnő dolgozom, és így emberkertész vagyok, azt mondhatom. Mostanában, hogy jobban odafigyelek arra, hogy van küldetésem, nem csak a családom felé, hanem más emberek felé is, így vannak a munkám során olyan események, illetve olyan emberek, akiket meg kell szólítanom. Arra indít a lélek, hogy itt tenni kell valamit, és egyre bátrabban tudok ehhez kapcsolódni. Majd erre visszatérünk még később. Rákosfalvára kerültem a Szent István király plébániára, ahol meghatározó közösségi életet kaptam, és olyan vallásos közösséget, hasonló korúak társaságát, ahol nagyon jól éreztem magam, boldog voltam. Itt volt az első szerelem is, bár ugyanez egy bukás volt, de ez egy nagyon jó tanúság számomra, ami később nagyon meghatározta az életemet. Itt már önállóan önkéntes díszítő voltam a templomba. Ez azt jelentette, hogy hétről hétre mindig vállaltam ezt a szolgálatot. 13 éven keresztül dolgoztam itt ebben a templomba. Kocsis István atya plébános vezetésével, hatására, később aztán nélküle is, amikor ő tábori lelkész lett. Ő neki ajánlom ezt a tanúságtételt. Nagyon sokat jelentett számomra az ő példamutatása, akarata és a közösséget fejlesztő munkája. Mindig is hívő férje váltam, és úgy gondoltam, hogy itt tudok választani magamnak majd párt, de a sors nem úgy hozta, és mint mondtam, az előbb volt egy párkapcsolati bukás, nem az Isten akarata szerint zajlott a kapcsolat, és nem az Isten akarata szerint választottam, valószínűleg a saját akaratom volt ebben a dologban inkább a súlyosabb. Most már másképpen gondolkodom, de ez a dolog több mint 10 évig beárnyékolt az emberi kapcsolataimat. Ez azt jelentette, hogy nagyon szívvel, lélekkel dolgoztam a plébánián, és kértem az Urat, hogy küldjön nekem olyan embert, aki vallásos és rendes ember, mert nagyon szerettem volna a gyermekeket. Jó pár év eltelt, mire lett párom, aki szintén vallásos családból származik, de nem gyakorolja a vallását. Az én kedvemére egy darabig járt templomba. Rendes ember, maximálisan jó társ, de közös ima életünk az nincsen. Néha kicsit túlzásnak találja a dolgot, mert azt mondja, hogy otthon is lehet imádkozni, nem csak a templomban. De mint tudjuk, ahol ketten összegyűlnek, és többen vannak, ott az ima meghallgatás is sokkal eredményesebb, vagy közösségben más. Három fiú gyermekem van, mindhárom Veresegyházán lett keresztelve, a férjem támogatta a vallásos nevelést, így a gyermekek a Veresegyházi Református Általános Iskolába jártak, és ott kaptak katolikus hitoktatást. Mind a három gyermek volt első áldozó, viszont tanulván a saját bérmálásommal kapcsolatos tapasztalatomról én nem szorítottam őket, hogy legyenek bérmálkozók, szeretném, ha önállóan döntenék el és tennének tanúságot az Úr Jézus mellett, és a hitüket az atya gyermekeként megmutatnák. Most így egyik gyermekem sem jár templomba. Azt gondolom, hogy az Úr megajándékozza őket, hogy eljöjjön az a pillanat, amikor rálelnek a hitre. A tanúságtétel elején mondtam, hogy azért teszek tanúságot, hogy elmondjam, hogy mit jelentett számomra a Szentlélek keresztség, illetve hogy a Szentlélek szeminárium és a gyógyító szeminárium miket hozott az életembe. Ez az elmúlt két évnek a sora, illetve hát eredménye, hogy hogyan tudtam előre lépni a hitbe, ami addig elég sivár, egyforma és kötelességszerű volt. Sosem hagytam el az Istent, soha nem mulasztottam ilyesmit, de a lelkesedés kevesebb volt, hát ilyen sivár pusztaságban való vándorlásnak mondanám azt az időszakot. Főleg nehéz volt a gyermekek vallásos nevelése. Az iskola nélkül és a hitoktatók nélkül ez szinte lehetetlen lett volna. Csak saját erőből, vagy talán a kapcsolati problémából adódóan is ez egy nehézség volt. Most már másképp látom ezt, de akkor ez így ment. Az utolsó pillanatig halogattam a döntést, mert nem tudtam elképzelni, mit szól a férjem ahhoz, hogy eljárogassak minden héten kedden szemináriumra, de végül is az utolsó pillanatban vettem a bátorságot egy imam meghallgatás hatására, és jelentkeztem a szemináriumra. Nagyon jó közösséget és társakat találtam, és végigcsináltam. Következő évben pedig a gyógyító szemináriumot, amit szintén nagyon szükséges volt számomra az életemben adódott nehézségek miatt. A gyógyító szeminárium gyümölcse 2025-ben, hogy megbocsátottam magamnak és másnak is. Most már megértettem, mit jelent Jézus mondata, itt vagyok, ne félj. Tudom, megváltunk áldozatára szükségem van nekem is. A Szentlélek szeminárium előtt, ugye mondtam ezt a sivár pusztaságszerű vasárnapi keresztény életet, mindig ugyanazokat a bűnöket követtem el és gyóntam meg. Egyszer egy gyóntató atya azt mondta, számoljam ki, hogy egy negyed óra mennyi egy napnak, és hogy annyit áldozzak a Szentírás olvasása, ez 1% körül van. De ezt még akkor nem tudtam megtenni, amikor ő ezt mondta. A Szentlélek szemináriumra kellett várni ahhoz, hogy eljöjjön az az időszak, hogy mindennapi szentírás olvasó vagy hallgató legyek. Így eljött az az időszak, amikor tudatosan és elkötelezetten tudok figyelni az Úrra. Tehát a fordulópont a Szentírás olvasásban, amit 2 éve meg tudok tartani. A Szentírás beszél hozzám, a napi problémáimba is tanácsot ad. Bátorítást, eligazítást, figyelmeztetést. Akár a 119. Zsoltár üzenete, híveid örvendezzenek minket látva, mert nagyon remélünk igéidben, Uram. Felfedeztem a szentségimádás gyönyörűségét is. Hála legyen a dicsőítésekért és a közösségért. Már nem várom, hogy minél előbb hazaérjek, vagy hogy vége legyen a szent misének. Szívesen megyek hétköznap is misére, pénteken szinte mindig. Meghallom az igét és a bátorítást, ami nekem szól. Hogy milyen ajándékokat kaptam a Szentlélek keresztségben, még most is kérem az Urat, hogy tegye világossá előttem, hogy miben kell dolgozzak. Régóta zavart már, hogy legváratlanabb helyzetekben is könnyek potyogtak a szememből. A Szentlélek keresztség gyümölcse életemben, hogy megértettem, nem kell szégyelni magam a könnyek miatt. Bátorságot kaptam nyitni az emberek felé, megvallani a meggyőződést, Jézus Krisztus fontos nekem. Segítő munkám van, elegendő a megszólítás, imádkozom érted. És az Úr elindít valamit. Egyre inkább észreveszem a rászorulót. Valahonnan mindig kerül segítség, bár nincs, de lesz. Csak egy hangyányit kell tennem érte. És az Úr bebizonyította gondviselését. Bátorítást merítettem egy ökumenikus ima alkalom létrehívásához, beteg kisgyermekért, pedig erősen alkalmatlannak éreztem magam. Az Úr minden nehézség ellenére áldásával kísérte az alkalmat, és még segítőket is adott hozzá. Hiszem, hogy az Úr alkalmassá tesz a Szentlélek által, mint az apostolokat, vagy az új szövetségi embereket a feladatukra. Tanulok bízni a gondviselésbe, teszem, ami helyes, és az Úr megsegít. Már 3 éve indított a lélek arra, hogy minden nap imádkozzam a 10 rózsafűzért, az anyamékbe fenyegetett magzatokért. Megerősítést is kaptam ehhez, mert a megszületett gyermeket, akiért hitem szerint imádkoztam, bár nem tudhatom ki az, a kezemben tarthattam. Felhívott telefonon egy leendő nagymama, hogy a leánya várandós, de gondolkodik azon, hogy megtartsa-e a gyermeket, mert hogy nemrégiben daganatot műtöttek ki a lábából, és valami sugárzást is kapott az anyuka. Én mondtam neki, hogy ezzel a kéréssel nem hozzám kell fordulni, mert én a várandós gondozást végzem, és attól kezdve imádkoztam ezért a gyermekért, és nem sokkal később jelentkezett a leány, hogy várja ezt a gyermeket. És már azóta meg is született ez a gyermek egészségben. Hogy miért is imádkozom a magzatokért, az egy bűnből került ki, mert a COVID ideje alatt segítettem egy nagyon nehéz körülmények között élő, nagyon egyszerű asszonynak, mert úgy gondoltam, hogy oda már nem fér el még egy gyermek. Az asszony annyira egyszerű, hogy biztos is, hogy nem tudott volna elmenni az abortuszra, mert annyira járatlan volt a COVID ideje alatt, és én végül is tevőlegesen segítettem neki ebben, és ez volt az a bűn, amit nekem fel kellett ismerni, hogy ez nem az Atya akarata. Ez egy nagyon nehéz kérdés azoknak az embereknek, akik ilyen szakterületen dolgoznak, vajon az a gyermek szeretetet kap-e? De ennek eldöntésére csak a jó Isten hivatott, nem én. Úgyhogy engesztelésül vállaltam ezt az imaszolgálatot, amit azóta sok alkalommal meghallgatás kísért. Ugye magzatokért, tized rózsafűzért imádkozunk. Ez egy olyan felajánlott imádság, ami, mint ahogy olvastam, felhívást, hogy be kell állni a résbe, mert az Úrhoz nincs, ki közvetítsen. És a tized rózsafűzér nekem pont alakul. Kezdetben ennyi fért bele, amikor dolgozom valóban kicsit kevesebb. De mostanra már úgy van, hogy a közlekedési eszközökön a buszra várva, a templomba menet is mindig imádkozom valamilyen szándékra. Ez nagyon jó, megerősít engem, főleg, hogy látom az ima meghallgatást is, tehát kapok olyan visszajelzéseket, amik örömmel töltenek el, hogy nem hiába könyörgök az Úrhoz a többiekért. Még elmondanám, hogy mostanában érett meg bennem az, hogy nem véletlen, hogy nem használtam idáig a rózsafűzért, ugyanis az egyik nagymamám nagyon vallásos katolikus nagymama volt, rendszeresen rózsafűzért imádkozott. Viszont amikor a Szent Mise alatt is rózsafűzért imádkozott, az nekem nem volt példaértékű, és ezért megfogadtam, hogy én nem fogok rózsafűzért imádkozni ilyen erőbedobással, és aztán el kellett jutnom ennyi éves korig, hogy rájöjjek, hogy az én nagyanyám hallássérült volt, és valószínűleg azért mondta a rózsafűzért, mert nem értette a Szent Misén sem a prédikációt, sem a szöveget, mert olyan nagyot halló volt. És így akkor én most már megbocsátottam ezt, és a rózsafűzért nagyon jó közbenjáró imának tartom, és kérem Mária közbenjárását Szent Fiánál. Elindultam a közbenjáró ima képzésen is, és látom azt, hogy mennyire szüksége van az embereknek erre a fajta szolgálatra is, hogy valaki imádkozzon értük. Sokkal több imával töltött idő van most az életemben, és sokkal vidámabb és sokkal jobb kedvel végzem a munkámat, illetve jó kedvel megyek az Úr elé is. Már alig várom, hogy eljöjjön az az idő, amikor mehetek például a zenés szentségi imádásra. Itt nagyon személyesen tudok beszélgetni az Úrral, az ő jelenlétében, és...